Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség! Hát akkor a hét utolsó munkanapja, az úgynevezett optimista péntek. Nagyon szépen megkérem a velem szemben álló Ács Gábort, hogy ehhez tartsa magát. Ugyanis képzeld el, hogy olvastam egy hallgatói üzenetet, miszerint néha túl negatívak vagyunk, és minden rossz a világon, a mi olvasatunkban. Én ezzel vitatkoznék, mert hiszen például a parttalan szó viccezés azért mégiscsak azt akarja, hogy valami kis lazasság, valami kis humor azért van a műsorban, de ez most úgy látszik tévút. Meglátjuk. A Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli optimista pénteki kiadását hallhatják a kedves hallgatók 2025. március 21-én 6 óra 32 perckor.
Mihálovics Andrással.
Azt téged már bemutattalak, hogy
de gondoltam, hogy akkor újra
elmondod. És
hát mert csak a mondókád szövetébe szőve került elő, hogy kiáll veled szemben. Nagyon szépen köszönjük azoknak a vállalkozásoknak, akik ellátnak minket italokkal, szóba kerülnek a műsorba mindenféle apró dolgok, de amikor a saját márkás kólák kerültek szóba, meg arról, hogy majd egy kóstolást tervezünk, akkor a Lidl-től kaptunk hirtelen néhány palack ilyen jellegű üdítőt. Tegnap előtt meg a márkáról beszélgettünk, illetve a márka, illetve a Traubi szóda márka megújulásáról, illetve visszatéréséről a piacra, amelyet a Márka cég, amely magyar vállalkozás hoz vissza, és hát jót mosolyogtam a Márka Zérón, és hogy most kaptunk egy kis Márka Zérót is, hogy már kíváncsian várjuk, hogy milyen lehet, úgyhogy meg fogjuk majd kóstolni, de nagyon köszönjük, de nem kell minket ellátni, mind a kettőnek nyilván tökre örülünk, meg tényleg jól szórakozunk, amikor megjelennek itt a szerkesztőségben, irodában, de nem, ezért csináljuk természetesen. Na szóval valamikor kedmagasságában szerintem ezt a saját márkás versus valódi nagymárkás kóla tesztet majd elkövetjük, úgyhogy arra kíváncsiak vagyunk, meg arra is, hogy a két saját márkás eltérő áru, és gyakorlatilag ugyanazt tudó, mert hogy az összetétel az lényegében ugyanaz mindkettőnél, ott mi a különbség, illetve hogy akkor én leszek az egyetlen, aki tudni fogja, hogy melyik micsoda, hogy a vakteszten melyik jön majd ki jobban a kollégáknak, úgyhogy majd ez is lesz jövő héten. Andris napi csata létszik, most ez honnan jött?
Hát vannak emberek, akik ezt igénylik.
Hogy már mint hogy úgy reggel fölkelnek, meghallják, hogy Millás reggeli, és akkor hirtelen csak így belehasít a hallgatóba, hogy...
Meghallják engem, és
de még nem hallottak téged, ez még hamarabb jött, mint ahogy meghallottak téged.
5 perce jött, akkor nem tudom.
És lesz?
Nem lesz.
Arra készülni kell, vagy séróból tudod?
Séróból.
Hát akkor miért ne lehetne?
De mert most nincs évfordulója semmilyen ütközetnek azért.
És kell ahhoz évforduló?
Hát azért valami inspiráció.
Na figyelj, inspiráció. Melyik volt az, amin a legjobban kiakadtál, meglepődtél újdonságként esetben hozzád hat történeti ismereteid kapcsán?
Jön a Mohácsi csata 600. évfordulója, amelyet úgy fogunk megünnepelni barátaimmal, hogy török martalócokat fogunk játszani a csata újra játszásánál. Ez óriási megosztó téma egyébként, mert hogy kaptunk szemre hányást, hogy milyen magyar honfiak és honleányok vagyunk, ha nem átalunk a török.
Mi a római gladiátorok beállnak?
Természetesen.
Mohácsi csatát játszani?
Nekem mindegy, hogy kitütök, meg milyen hatukában.
Na, akkor legalább a motivációk kiderültek, jó?
Na, így van. Hát egyszerű gyerek vagyok én.
És
természetesen alapos tanulmányokat végzek ebben az ügyben, azaz minden Mohácssal kapcsolatos YouTube videót, könyvet, online cikket elolvasok.
De bocs, csak neked, te leszel a török? Tehát ellened kell ott is majd drukkolni?
Igen. De akkor a szakállas puskám lesz, akkor át fog dörreni, mielőtt jó szabjámmal, amely éppen kovácsolás alatt áll. Remélhetőleg közibük csapok, az ihaj lesz. Na.
Továbbra is te vagy akkor fölbe-félbe szakítalak, csak ezek úgy izgatnak. Te vagy akkor elnök a csapatban?
Én. Ja nem, mert légiósok is csatlakoznak hozzánk, és ott van egy nálam idősebb férfiú is, igen.
Aha. Na jó, igen, folytasd csak.
És ezen tanulmányaim során botlottam bele abba az információba, mi szerint nagyon nehezen gyűlt össze a magyar had Mohácsnál, és Ulászló király hiába hirdette meg, hogy akkor és itt várja a nemesi bandériumokat. Képzeld el, hogy az történt, hogy a nemesi bandériumok nem érkeztek meg, és a király kifogyott a türelméből, és elindult a csatába kész. Nem érdekelte. 2 vagy 3 000 embere volt akkor még, és lehetett látni, hogy közeledett a török sereg felé, egyre kisebb távolságokat tett meg naponta, nem haladt túl lendületesen, és a történészek azt gyanítják, hogy kezdett egyre jobban begyulladni, hogy fú, tényleg csak 3000-en? Tényleg csak 5000-en? Tényleg csak 7000-en? És aztán a végén összejött 25-30 000 ember a törököknek a nem tudom hányszoros túlereje ellen, úgyhogy ez például nekem egy nagyon emberi momentum a Mohácsi csatából, hogy megy a király, azt hiszi, hogy kivonja a kardját, és akkor ha valami szent, akkor a király személye az a középkorban, de nem nagyon
hát törött, emberi, de meg amellett amatőr és lúzer, nem?
Nem amatőr, hát nem voltak már eszközei. Aztán ami még nagyon durva, hogy nagyon sok külföld, nem nagyon beszélünk erről, és nemzeti tragédiának tartjuk, de nagyon sok külföldi katona volt, lengyelek, csehek, stb. Aztán az is egy érdekes, olvastam épp a legutóbbi olvasmányélményem a haditanácsról, hogy ki legyen a fővezér. Senki nem akarta vállalni, például. Ami nem csoda, mert tudták, hogy mennyien jönnek a törökök, meg tudták, hogy a világ legnagyobb hadserege.
Tehát kár volt nekik menni, de akkor mi lett volna az alternatíva?
Nem volt kár nekik menni, nem nagyon volt választásunk.
Aha.
Nem nagyon volt választásunk, megsúgták. Ugye a szultánnak az ahhoz, hogy etetni tudja, az etetni időzőjelbe téve természetesen a nemességét, neki hódítani kellett. Előtte Szíriába leveltek egy háborút, tehát arra már nem lehetett, egy ilyen lázadás félét, és akkor célpontot kerestek, és évekkel korábban tudni lehetett, hogy mi leszünk a következő. Uh-huh. És hiába leveleztek, meg nem tudom én micsoda segítségkérés volt, és második Lajosnak hiába volt kiterjedt rokonság Európában, nem segített senki. Uh-huh. Tehát hogy ez ilyen...
Tehát akkor csak az volt a kérdés, ellen, hogy mikor jönnek be, és igen, hol, és megállíthatatlanok.
Aztán olvastam egy elemzést arról is, hogy vajon Mátyás király legendás fekete serege meg tudta volna-e állítani a török nyomulást, és arra jutnak a hozzáértők, hogy az sem, és hogyha megnézzük Mátyás török ellenes hadjáratait, nagyon-nagyon kerülte a nagy összecsapást, és főleg a nyílt csatában történő összecsapást a török sereggel. Aztán olvastam egy olyan elemzést is, kérlek szépen, hogy összehasonlították a korabeli hadseregeket, hogy vajon Európában volt-e akkoriban olyan haderő, amelyik szembeszállhatott volna nyílt csatában a török sereggel, és arra jutottak, hogy talán a franciák, meg talán a német-római birodalom egyesített serege, de azokon kívül senki más nem.
És akkor egy Orbán Balázs hiányzott oda menni és letenni a fegyvert, vagy mi akkor mit lehetett volna?
Hát ez meg a másik, ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogyha azok az emberek, akik ott lovagoltak, és Ercsi környékén még nagyon kevesen voltak, és tudták, hogy a világ legnagyobb hadserege jön, és nem nagyon van választásuk, ha azok azt mondták volna, hogy ilyen irány Svájc, akkor most mi lennénk? Most törökül beszélnénk, vagy mi lenne?
Hát kitakarodtak egy idő után, nem feltétlenül azért, mert
nem,
milyen erősek voltunk.
Nem, a szultán, képzeld el, ez is egy nagyon érdekes Mohácsi csatával kapcsolatban, kérlek szépen, hogy a szultán, és erre bizonyíték van, nem akarta megszállni akkor még Magyarországon. Tehát ő is meglepődött ezen, hogy ilyen könnyen legyőzött bennünket, és ilyen könnyen eljutott a magyar királyság szívébe. Úgyhogy nagyon sok érdekes ilyen apró momentum van. Innen-onnan kell összegerebiezni, úgyhogy nagyon készül.
Jó, oké.
Okay. Úgyhogy ilyeneket tudtam
mondani. Tegnap sem sikerült a törökverés, de majd vasárnap írja a kedves hallgató a foci meccsre utalva, és a válogatott tegnapi vereségére utalva volt bal szerencsém belenézni, és rájönni, hogy hát igen, a elit klubfoci az miért sokkal magasabb színvonalú, mint a válogatott, főleg, hogyha nem a legjobb válogatottak játszanak, de jó, hát legyen igaz a hallgatónak, aztán lehet kidrukkolni. Jókora mázli kéne ehhez, de legyünk optimisták természetesen. Na, nézzük, kiket köszöntünk.
Kérlek szépen, akkor köszöntsük a Benedekeket, reméljük, hogy zsákban hozzák a meleget, mert hogy ez most így a mindig ezen élcelődnek. Igen, és vannak mémek is erről. Szóval én most a nagy magasabb hőmérsékletre céloztam természetesen. A születésnaposoknak nagyon jó egészséget kívánunk. Néhány fontos történelmi esemény, illetve notabilitás születésnapjának felidézésével köszöntjük a születésnaposokat. Például emlékszik-e még arra valaki, hogy mennyivel jobban jártunk volna egy másik rendszerbe, hiszen nem kellett volna bejönni dolgozni, hiszen a tanácsköztársaság kikiáltását ünnepelnénk otthon, vagy valamelyik wellness szállodában, ugyanis 1919-ben március 21-én történt meg ez a jeles esemény. Aztán...
Hát, igen. Ja, azért remélhetőleg az iróniát mindenki érezte a hangodban.
Igen. Bár néha humortalan ez az ország. Aztán 1950-ben aláírták New Yorkban a prostitúció betiltásáról szóló egyezményt, amelyhez Magyarország 1955-ben csatlakozott. Még szerencse, hogy 1950-ben betiltották, mert azóta is él és virul. Aztán a Kissnek a születésnapja is ma vagyon, aki nem tudja, nem az együttes, hanem a Kommunista Ifjúsági Szövetség. Véletlen, hogy pont a tanácsköztársaság kikiáltására időzítették 1957-ben,
aligha.
Aztán egy szomorú dátum 1959-ből, a Kínai Népköztársaság brutálisan leverte a tibeti népfelkelést.
Még szomorúbb dátum, 2009-ben lemondott Gyurcsány Ferenc.
Igen.
Mármint nem a miniszterelnökségről, hanem a... Ja, de a miniszterelnökségről. Igen. Jó, igen. Vagy mégse.
Igen, okay. Igen. Nem tudom. No, aztán 1980-ból egy szomorú dátum, Jimmy Carter, amerikai elnök, azt mondta, hogy a Moszkvában megrendezendő olimpiai játékokat bojkottálja az egész világ. Na! Híres születésnaposok közül tallózzunk, itt van Kassák Lajos, Kossuth díjas magyar költő, író, műfordító, képzőművész, 1887. március 21-én született.
Jó, innentől el lehet dönteni, hogy melyik a poén és melyik a nem poén. Innentől nincsenek poénok, tehát mindenki tényleg akkor született.
Igen. Aztán Gyula István, magyar atléta, sportriporter, a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség főtitkára 1943-ban született. Gary Oldman, Oscar díjas angol színészt is köszönhetjük 1958-ból. A Forma egy nagy alakjára is emlékezhetünk, Ayrton Sennára 1960-ban született pont ezen a napon. És hogyha gyermekünk március 21-én ünnepli a születésnapját, nagy nagy eséllyel lesz a labdarúgó, ugyanis Lothar Matthäus 1961-ben, Ronald Koeman 1963-ban, Ronaldinho 1980-ban, Griezmann 1991-ben született ezen a napon. Micsoda playerek, micsoda játékosok, micsoda futballisták, kérem szépen mindegyikük. És még kalaplengetek Kis Balázs olimpiai bajnok magyar kalapácsvető előtt, hiszen ő is ma ünnepli a születésnapját 1972-ből, és elmorzsolok egy rádióképtelen káromkodást Martina Strosszel, argentin énekesnő születésnapja alkalmában, ugyanis hát lányos apukaként évekig tartó veszőfutást okozott.
Te tudod, az, ki ő?
Hogy a Disney Channel Violetta című sorozatát kellett néznem nekem, aki a Mohácsi csatára készülök törökként, és évtizedek óta gladiátor hagyományőrző vagyok. El tudjátok képzelni, hogy micsoda meghasonlást okozott ez. Egy szerencsém van, hiszen megbeszéltük, hogy mindent optimistán kezelünk a mai pénteken. Szerencsére Violetta koncertre nem kellett elmennem a Budapest Paplászló Budapest Sportarénába, mert az is volt. De szerencsére
volt,
ezt megúsztam.
Mi volt a legkényelmetlenebb, ahova gyerekek miatt elmentél, de nem annyira érezted jól magad.
Kérlek szépen, ez egy nyaralás alkalmával egy bohóz show volt.
Aha.
A csávó olyan fájóan kétbites volt, hogy én szekunder szégyen érzett fogott el az első másodperctől kezdve, és tartott a egy órás show utolsó másodpercéig. Valamit érezhetett a honfi, mert hogy kipécézett, és onnantól az összes bűvész trükköt velem mutatta be, mert ő 1,40 volt, én 2 méter magas, és ebben
plusz hogy felhívott a színpadra, hogy apuka jöjjön?
Van, hogy ott az apukát látom, hogy nem vagyok jó kedvű. Na ez életem legmélyebb pontja volt szerintem.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
No kérem szépen, akkor mint tanult kollégám megjegyezte, a Nemzetek Ligájában Törökország Magyarország 3-1, nehéz lesz így bennmaradni az A divízióban, írja a magyar sajtó, de mi optimista pénteken kijelenthetjük, hogy nincs lehetetlen, hanem csak tehetetlen, úgyhogy bízunk bennetek, fiúk, hajrá! Vasárnap jön a következő megmérettetés, és tuti, hogy nyerünk, tuti, 5-1, 5-1, ezt tippelem.
Bezárt a Heathrow reptér, egész nap zárva lesz, óriási káosz várható.
Végre, ezt is optimistán kell, legalább sokkal fogyasztóbarátabb környezet várja az utazókat.
Na szóval London legnagyobb reptere közelében valami elektromos, valami tűz miatt egész napra be kellett zárnia légi kikötő, tehát bárki, aki akár csak ott szállna át, vagy bármi dolga lenne Londonban, ezt érdemes, mármint a British Airways-el repülve, azt érdemes megnézni. Valószínűleg nagy törlések lesznek, esetleg egy-két átirányítás, úgyhogy azt figyeljen erre.
Aztán kérem szépen portfólió, áremelkedésről szólnak a hírek. Sajnos, hogy ezt hogy fogom pozitívan interpretálni, azt még nem tudom, de majd mindjárt kitalálom. Jobb ma megvenni, mint holnap drágában. Alig hagytuk magunk mögött az árstop időszakát, megérkezett az árrésstop. A termékek széles körére kiterjedő intézkedéssel kényes egyensúlyozás kezdődik a lap szerint. Meddig lehet fenntartani az árrésstopot úgy, hogy ne legyen boltbezárási hullám? Ez a kérdés. Egyébként az árrésstopnak a betartatásáról fogunk beszélgetni nem is oly soká, úgyhogy tartsatok ki még néhány percig legalább. Na, mi van még?
24. Így működik az arckép felismerő rendszer, amelyet a tüntetők ellen is bevetne a kormány. Kivették az emberi ellenőrzést a folyamatból, felgyorsítják az azonosításokat. Ennek a rendszernek a működéséről és a hátteréről sokaknak az a félelme, hogy olyan célokra is használhatják, amire nem lenne igazából szabad, hogy ez előfordulhat-e, meg az egyáltalán hogy működik ez a arckép felismerő rendszer, erről ír a 24 a reggeli vezetőjében.
Oké, hát nézem, hogy mi van még esetleg. nem lesz könnyű König Dokinak, ha javítani akar az egészségügy megoldatlan problémáit, írja a Telex. Épp az az egyik legnagyobb probléma, hogy a betegek és az orvosok közötti bizalmi kapcsolat sérült. A miniszteri biztos feladata a beteg tájékoztatás és a beteg elégedettség fejlesztése lesz. Úgyhogy drukkolunk neki, hogy ez sikerüljön. Mi van még? Van-e neked?
A portfólió még tegnap, csak nem találom a címét, kicsit lejjebb csúszott. Van egy érdekes elemzés a kötelező ATM telepítésnek a hátteréről. Ez tegnap reggel jött ki a rendelet erről, tehát nyilván összefüggésben azzal, hogy beleírják az alaptörvénybe, hogy minden egyes településen kell, hogy legyen készpénz kiadó automata, hogy azt vajon ki és hogyan fogja megoldani, mekkora költséget jelent.
Hol olvastad ezt?
Portfólió. Csak most, most éppen nincs előttem. Ezt még tegnap este olvastam, tegnap délután megjelent cikk. Ez is tök érdekes. Hát már önmagában a hír is, mert hogy hirtelen jött, kényszerítik a bankokat, hogy legyen minden faluban, minden településen egy ATM, de hogy ez hogyan jöhet össze, meg hogy ez... Egyébként érdekes, hogy elég sok bankokat terhelő hír jelent meg, és ebből semmi nem látszott az OTP árfolyamán. Na most milyen profilát kötöttem mi?
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Olyannyira, hogy csúcsra ment.
Így van. 90.294 a BUX, és nem volt jó nemzetközi hangulat, erről majd tanult kollégám oszt meg részleteket, úgyhogy fáklyaként világított a budapesti értéktőzsde a 0,3%-os plusszával. Úgy jött ez össze, hogy az OTP esegetett, de csak 50 forintot. Csak 50-et, nem kell megijedni. 25.250 forinton zárt a kereskedést. A másik három blue chip bezzeg erősödött. A Magyar Telekom megint nagy lendületet vett, majdnem 2%-os drágulással 1760 forinton zárt. A MOL 0,76%-os erősödéssel 2908 forinton landolt. A Richter pedig 0,5%-os pluszt hozott össze, és 10.650 forintig menetelt felfelé. És nézzük a devizapiacot, gyorsan 399 forint környékén tanyázik nemzeti fizetőeszközünk az euróval szemben, és az amerikai dollárért egyért, meg 368 forint 70 fillért kell fizetni jelen pillanatban.
Ez érdekes, hogy az OTP kitartóan emelkedett az elmúlt hetekben is, amikor Amerika például esett. Európában elég sok blue chip így viselkedett egyébként. Azzal, hogy 25 ezerről a rossz napokon esett az OTP, nem is olyan kicsit, de amikor visszapattant 24 ezer alól, vagy a 23 ezer közeléből, mindig magasabbra pattant vissza, mint korábban, tehát még az elmúlt napokban is jöttek a történelmi csúcsok. Ebből lett egy minimális mínusz, tehát a 25 ezer fölötti szintet tudta még tartani az OTP. Amerikában egy abból a szempontból érdekes nap volt, hogy a komolyabb esések után megpróbált magára találni a piac, ebből jött tegnap előtt egy újabb beöntés, az megint visszapattant tegnap előtt, és ebből tegnap viszont már egy ilyen tingli-tangli lett, iránykeresés volt mínusz, utána átmentek pluszba az indexek, majd a nap második felében újra lefelé fordultak, és a zárásra estek ismét, tehát mínuszos lett a zárás, viszont ez nem volt olyan nagy mértékű, kisebb volt a kilengés, mint amiket a korábbi napokban láthattunk. A Dow Jones-nál ez egész egyszerűen ilyen mínusz nulla, mínusz 300%, az jelentéktelen. A Nasdaq mínusz 1/3%, 33%, és 0,2% az S&P-ben. Úgyhogy próbáltak emelkedni a nagy tech cégek, de végül inkább lefelé fordultok. Nem az összes, de azért többnyire igen. A nem az összes betartozik például az Nvidia, amely megtartotta a nyereségét, de az Apple például lefelé ment. Volt néhány kamat döntés a világban. A brazilok emeltek 100 bázisponttal, már 14% fölött van a Kamatszintjük ellenben a svájci jegybank megvágott, már csak 0,25. Úgyhogy ezek voltak a világban, most úgy tűnik, hogy egy kicsit talán a kilengések csökkentek, most még emésztik, meg megpróbálják kitalálni a befektetők a további fejleményeket, illetve az új amerikai adminisztráció intézkedéseinek a hatását a gazdaságra, a recesszió esélyeire. Ezt fogja meghatározni a következő napokat, legalábbis nagyon úgy tűnik.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Smicó, jövő nyáron lányrablás lesz.
Haverjaimmal
ráütünk láncsokkal, Török Martalocként, és viszünk téged is, meg a stafírungodat is.
De nekünk nem kell láncsókot adni.
Meglátjuk. Lehet, hogy kiprovokáljuk azt is.
Mondtad már, mesélted, ez a török-török katonák
hát ez az 500, igen, 500. évfordulója lesz a Mohácsi csatának, és lesz egy ilyen újra játszás része abban.
Mikor pontosan?
Ez konkrétan, amikor
még a válogatón át kell menni, úgyhogy lehet, hogy előre ittam a medvebőrére.
Ez augusztusban?
Amikor... pont azt hiszem a napján lesz.
Ja, ja.
De erről még nem tudom, mondom, még előtte lesz ilyen mustra, meg hogy mit akarunk, meg kik vagyunk, meg biztos, hogy
milyen
akarjuk.
Milyen napra esik 26-a?
Fogalmam sincs.
Hát úgyis hétvégén lesz előtte, vagy utána a buli, nem?
Közben is.
Közben is?
Igen, bár feltártam egy kortárs forrást, amely, és nem is török forrás volt, amely feltárta, hogy a török táborban milyen fegyelmezettség uralkodott, bezzeg a keresztényeknél állandóan dajdajoztak.
Jó. Összehozlak majd a fiammal. Jó. De nagyon sokat tud a Mohácsi csatáról.
Na, azt lehet vitatkozni ki többet.
Most is igen. Arról prezentált Töri órán.
De olyanokat, amiket én olvastam, azokat nem tudom. Hát
honnan tudod?
Kicseréljük az eszméinket.
Ő már nem olvas, ő már videókat néz.
Ez az.
Más, hát ez az. Más forrásokról táplálkozik.
Videóra nincs minden könyv felmondva. Na, menjünk tovább. Arra felszólítanak, hogy optimista pénteken nagyon jó híreket mondjál.
Nagyon jók lesznek.
A török témát meg nem jegeljük, mert a hírek után, meg egy rövid szusszanyásnyi szünet után. Feledi Botondal megkérdezzük, hogy mi Recep receptje.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Hogy az bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 7 óra 12 perc van, 2025. március 21-e a Millás reggeli szólal rádió készülékekből, amelyek a Rádió Café 98.0 frekvenciájára vannak hangolva. Itt vannak a hallgatók, és 0636-os 98.0 98.0 néhány üzenetből talóznék. Itt van Gézú életképe. A piacon a péknél elpakolás közben véletlenül felmarkoltam egy kis zacskó pogácsát, és teljesen akaratlanul, nagy szégyenkezve pár perc múlva visszavittem, hamuval a fejemen elnézést kértem a kedves eladólánytól, ám ő csak mosolygott, köszönte, majd nekem adta. Írja például Gézu.
Aztán... De jó, ez, ő azért szokott nagyon igen. Pessimista életképeket küldeni, ez most nagyon szép lett, illik ahhoz, amit kérte.
Igen, igen, igen. Aztán izgalmas hír volt a végén, nagy kihívás fát ültetni, ami most is meg tud élni, és pár évtized múlva is hívja fel a figyelmet a hallgató. Schmidt Andi mennyei hangja viszi a Pálmát udvarról, mérnök hallgató.
De csak azért, mert a BKK-s
hölgy előtt hölgy... is levette a kalapját.
Igen, igen, de amint meghallotta utána, Schmidt Andi hangját rögtön
Még. Zárójelbe került.
Zárójelbe került minden, ami előtte volt.
Mi kell a boldogsághoz, hogy Mihálovics gazda megtalálja a space gombot, ezt írja valaki. Erős bástya a mi résünk, mondta egy régi kolléganőm, most ilyesmit mond az árésünkről a gazdasági miniszter is. Tegnap nem sikerült a törökverés, majd vasárnap.
Volt, aha.
Ilyenek vannak, optimista, éppen mínuszos, jó reggelt, kartársak, mesteremberek látogatás okán home office-ban oldom meg a mai napot, írja D-kartárs. Ne csüggedj, úgyse fognak odaérni, üzenem én neki innen e helyről.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Hát kérem szépen, én egy szóviccel hívtam fel a figyelmet a következő beszélgetésre. Recep receptje. Mi folyik Törökországban? A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, aki nálunk tájékozott a bezügyben. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Én már megint virág, vagyis hát bástyávtársat tudnám idézni ezzel a török esemény sorral kapcsolatban, hogy fölveszi a telefont, és annyit mond bele, hogy hallottam, nem értem. Mi történt? Hát lementek a választások, hát hol van még a vége?
Hol van még a következő?
Letartóztatják az ellenzék egyik vezetőjét egy 30 évvel ezelőtti valami malőr miatt. Nem értem tényleg.
Mennyire lóg ki a lóláb, illetve tényleg beleláthatunk-e kívülről, hogy ennek lehet bármi alapja, vagy tényleg egyszerűen a politikai ellenféle való leszámolás, az ő kiiktatása a cél, hogy ezt ki tudjuk-e jelenteni, vagy hogy hogyan tudunk ezügyben biztosat mondani, vagy több információhoz jutni, hogy ezt megítéljük?
Igazából, ha ránézünk arra, hogy Erdoğan eddig hogyan bánt a politikai ellenfeleivel, és milyen irányban mozog az ő hatalomgyakorlása, azért nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy itt egy politikai akcióról van szó, tehát nem arról, hogy az igazságszolgáltatás éppen most fejezte be a munkáját, és hirtelen. Ugyanúgy ugye egyszerre talált a rendőrség is, egy kis korrupciós hálózatot körülötte, vittek el egyébként rajta kívül 100 további ellenzéki újságírót, aktivistát, egyéb politikust, és egyébként még az egyeteme is megtalálta, hogy annak idején a ciprusi egyetemről rosszul vették át, és ezért aztán mégiscsak érvénytelen a diplomája. Tehát, hogy nagyon gyanús, hogy itt összhangban történtek ezek az események, ráadásul nem sokkal az előtt, hogy pártja egyébként elnökjelöltet választott volna, valóban 2028-as meglehetősen innen még távolinak tűnő elnökválasztásra. De ha azt tesszük, hogy Erdoğan ránézett az órájára, hogy ugye hivatalosan nem is indulhatna, tehát neki addig még el kell intézni, hogy valahogy a török jogszabályok között megalkossa, hogy mégis indulhat, akkor az is egy komoly munka, ehhez kell partnereket találnia, hogy átvigye a parlamenten. Hogyha azzal is számol, hogy tényleg nagyon népszerű volt a Imamoglu, tehát ebből a szempontból mostanában előzte őt meg láthatóban a közvéleménykutatásokban, tehát hogy tovább épüljön. Úgyhogy itt politikai szempontból több kisebb trigger, vagy ha úgy tetszik, olyan zászlócska is volt, ami indokolhatta azt, hogy Erdoğan meglépi, hogy mielőtt hivatalos elnökjelölt lesz, az előtt már ellehetetleníti.
Az itt időzítés hozzá, az véletlen? Az időzítés véletlen?
Nem. Tehát pont ezek miatt kellett ezt most meglépni, hogy ne legyen hivatalos elnökjelölt, hogy ne legyen népszerűt most már jobban, tehát ne legyen nehezebb később eltakarítani, és hogy még ugye meg tudja azt is oldani, hogy közben a saját választási jogi lehetőségét megteremtse, amihez pedig nyilván itt az ellenzék nem fog segíteni.
Törökország befelé fordul most éppen, mert azért ott körülötte érdekes dolgok történnek. Ugye tegnap beszéltünk a közel-keleti eseményekről, ugye az orosz-ukrán béketárgyalások is ugye inkább Szaúd-Arábiában vannak, az amerikaiak csapás után mérnek a huszikra, fenyegetik Iránt, Izrael nyomul a gázai övezetben, és olyan, mint hogyha ezekből a történésekből Törökországot rendre kihagynák.
Így van, igen, tehát ahhoz képest, hogy itt mennyi pozíciót felépített Ankara, úgy tűnik, hogy Donald Trump-on nem sikerül ezt teljesen megtartani, leszámítva természetesen Szíriát, ahol azért a törökök által támogatott HTS-nek, az iszlamista mozgalom viszi továbbra is a kormányzást, vagy legalábbis annak látszó tevékenységet. Úgyhogy az, hogy nem tartottak egy béketárgyalási fordulót sem az orosz-amerikaiak között Törökországban vagy török területen, ez biztos, hogy fáj Erdoğannak. Az, hogy a szaudiak ráadásul nyilván ellentétes oldalon állnak, tehát a közel-keleten hívott befolyásért régi verseny zajlik köztük, ez sem segíti a dolgot. Úgyhogy marad neki az északi mozorgás és mozgolódás, aminek köszönhetően egyébként, és hát Budapestről ezt a magyar kormányzat aggódó szemekkel figyelhetné, hogy a lengyel kormányzat vezetője, Donald Tusk járt éppen Ankarában Erdoğannál, hogy ezt a fekete-tengeri román-lengyel szövetséget az oroszokkal szemben tudja egy picit közelebbre húzni, vagy legalábbis ennek a lehetőségeit megvizsgálja. Úgyhogy ha ezt nézem, akkor azért tehát továbbra is fog ez mozogni, ott van az örményezői konfliktus, ahol a törökök nyertek, ha úgy tetszik, hogy a törökök támogatottja nyert. Úgyhogy ezekből a szempontokból Törökország elképesztően a fiskális politikát folytatott az elmúlt években, és itt a közel-keleti pozícióit most újra kell gondolnia, azért ne féltsük, tehát fog ehhez egy szövetségeseket találni, és lám-lám egyből kiegyeztek és tűzszünetet kötöttek a törökországi kurdokkal. Tehát ez viszont megint egy újabb lépés, egy újabb komoly előkészítése annak.
Ő csalán még börtönben van egyébként?
Szerintem technikailag még igen. Tehát én nem láttam azt, hogy nagy futókon került volna, de nézzük meg a keresőbe, hogy most ez éppen hol tart. Viszont nem véletlen az se, tehát nekem az, hogy ez a kiegyezés tartós lehet, abban benne lehetett az az alkuelem, hogy pont a PKK-val való együttműködéssel vádolhatták meg terrorizmussal, ugye ezt az ellenzéki vezetőt, akit letartóztattak Imamoglut. Tehát valószínűleg bevállalta valamelyik kurd kooperátor, hogy ezt a vádat segíti a hatóságoknak, vagy legalábbis messziről lesz hirtelen így fest. Azért Erdoğan végigvitt egy puccskísérlet utáni óriási tisztogatást, és korábban is már vitte bőven ellenzéki vezetőket, és a Törökország jelenleg azért a leghalálosabb ország a újságíróknak, és az ország, ahol lekapcsolják a Twittert és a Facebookot, vagy bármi egyebet gond nélkül, és ezt így tették a mostani isztambuli polgármester letartóztatásakor is, hogy preventív ezeket a közösségi szolgáltatásokat lekapcsolták. Tehát, hogy itt az, hogy elviszik az ellenzék vezetőjét, az ebben az eddigi mintázatban teljesen benne volt, és ez mutatja azt, hogy ugye ilyenkor ezek a vezetők szeretnek a külpolitikára is koncentrálni, mert hogy az ország is részben a saját nagyságát a vezető pont abban éli ki, hogy a külpolitikában ilyen fontos szerepet tud vinni. Okay. Ehhez viszont egy ciklos iránt első hatalom kell.
Tehát nagyjából akkor most az eldőlt, hogy Erdoğan nem adja át a hatalmat semmiképpen, és ő gyakorlatilag élethosszig tervezés mindent úgy intéz, és megvannak ehhez a lehetőségei, tehát gyakorlatilag egy diktatúrává válik Törökország és egy egyszemélyű vezetés.
Illetve ez egy kérdés, mert hogy közben kérdezem, meg igen. Az ellenzéki vezető letartóztatása nyomán elég komoly tüntetések robbantak ki, és itt a szomszédban például egy ilyen tüntetés sorozat eredményes tudott lenni, ugye Szerbiára célzok.
Hát már amennyiben eredményes.
Miben
volt? Hát igen.
És Szerbiában? Igen. Hát de a fővezető nem bukott meg, ő csak cserélgeti ott az alembereket.
Így van, tehát Vucic bukása lenne a győzelme a mozgalomnak Szerbiában, hogyha ő lemondana, és nem pedig azt, hogyha cserélgetni a neki dolgozó embereket. De a Törökországban is a helyzet az olyan, hogy könnyen lehet, hogy itt még akár azt a választások is kirakat választásra fordulnak át. Tehát egyébként ugye valóban tavaly az önkormányzati választásokon komoly ellenzéki győzelmek születtek, és az, hogy Isztambult elviszi Imamoglu, az egy úgy, hogy megsemmisítik az eredményt, és aztán egy második ráfutással is végeredményben újra az ellenzék nyer. Ez mutatja azt, hogy tehát nyilván minden tisztelésnek megvan a határa, vagy az éppen adott korszakban meddig lehet eltolni, de Erdoğan arra készül, hogy mindig tovább tudja tolni. Tehát az az állítás, hogy ő most itt szeretné magát tovább hatalomban látni, mint 2028-ra, szerintem megáll. Tehát ez olvasható ki a cselekedetekből, hogy ehhez az illiberális forgatókönyvből mit fog kiolvasni, ez részben attól is fog figyelni, ami most a legtöbb ilyen illiberális vezetőnek egyébként a szándéka, hogy lámlám, amíg Donald Trump a világot ilyen szinten és sebességgel rendezi át, addig az, hogy ő otthon mit csinál, és esetleg a szokásosnál is előszakosabban ver le néhány tüntetést, vagy alakít át az új csoportokat, az most bele fog férni, tehát hogy ezzel el lehet repülni a radar alatt, mert az ENSZ már nem fog szólni, Washington nem fog szólni, mert hogy külpolitikai kérdésekbe lehet dílelni. Tehát szerintem most ez történik a világban, így Törökországban is, hogy ezek a regionális vezetők felbátorodnak, aki akar az otthon tesz először rendet, aki akar az pedig a szomszédjában, lásd Izrael újabb csapását, akár Gázára, akár a beavatkozásait a szomszédos országok felé. Tehát egy picit Donald Trumpnak az a elképzelése, hogy szabad a gazda a világban, az már láthatóan kezd lejönni.
Oké, hát akkor itt most tegyünk ki egy pontot, és gondolkozzunk el a hallottakon. Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó pihenést a hétvégére!
Nektek is hallgatóknak is, sziasztok!
Szervusz! Feledi Botonddal beszélgettünk annak kapcsán, hogy miért tartóztatták le az isztambuli polgármestert, ennek egy kicsit a hátterét, meg kicsit a következményeit boncolgattuk.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Nos, akkor beszéljünk egy kicsit az árrés stopról, illetve ahogy ezt hogy ellenőrzik, kik ellenőrzik, milyen következményei vannak annak, ha valaki az előírásokat megszegi. Dr. Eitmann Norbert van a vonal túlsó végén, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Szervusz! Az első kérdés, hogy ellenőrzik ezt? Ugye árrés stop van, nem árstop. Ezt meg hogy kik és milyen módszert annál, szóval ilyen némi gyakorlati útmutatót várnánk tőled.
Így van, ez nem árstop, hanem árrésstop vagy profit plafon, amit mi szoktuk hívni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása határa, a kormányhivatalok munkatársai ellenőrzik egyébként országszerte azokat a szabályokat, amelyek hétfőn hatályba léptek egészen május 31-ig. Kétféle módon történik egyébként a vizsgálat, egyrészt kimennek az üzletekbe, megnézik az árakat, adatokat kérnek be, illetőleg azon kívül is adatbekéréssel a kereskedelmi láncoktól, meghatározva, illetőleg megvizsgálva a beszerzési árakat, és ahhoz képest a fogyasztói árakat.
Tehát kimenve az üzletbe, meglátják, hogy mennyi van kiírva, hol értékesítik a terméket, és akkor kérik az üzletvezetőt, hogy mutassa meg, hogy mennyi volt a beszerzési ár.
Pontosan, és itt meg van határozva ugye egy ilyen 10%-os árrés, amit legfeljebb alkalmazhat a kereskedő, illetőleg egyébként, hogyha januárban már 10% alatt volt, akkor azt nem kell csökkenteni, de az sem emelhető magasabb százalékra, tehát mondjuk januárban 6% volt, az már nem emelhető 10%-ra. Ezeket nézik a kollégák, és hasonlítják össze az adatokat.
Minden méretű üzletbe, tehát a sarki magánvállalkozásban működtetett kis közértbe úgy, mint mondjuk a budaörsi arany háromszögbe található brutális nagy hipermarket üzletekbe is mennek a kollégáitok?
Nem, maga a jogszabály egyébként különbséget tesz. Tehát a jogszabály a kormányrendelet hatálya kifejezetten a nettó árbevétel 2023-ban az 1 milliárd forintot meghaladta, akkor vonatkozik rá ez a jogszabály, tehát a kis sarki boltot nem vizsgálják, a nagy kereskedelmi láncokat viszont igen.
Ez hogy néz ki, hogy van 15 termék, 10-nél minden stimmel, egy doboz tejfölnél meg kiderül, hogy nem stimmel az ár és stop, ezért már bírság jár?
Bírság is járhat, így van. Ugye termék kategóriánként van meghatározva, hogy mire vonatkozik a jogszabály. 30 termék kategória, körülbelül 1000 termék, amit figyelünk folyamatosan az online árfigyelő alapján. Pontos tehát, hogy a bírság kiszabása is, ha a bírságig eljut a dolog, akkor termék kategóriánként történik. Tehát ha egy termék kategóriában van az ár és stopban eltérés, az árésben, és összegi meg a kereskedő, akkor itt egy 5 millió forintos bírság kerülhet kiszabásra. Hogyha több termék kategóriában, akkor nyilván hatványozottan történik a bírság kiszabása. És az is fontos, hogy egy nap többször is vizsgálódhat a fogyasztóvédelmi hatóság. Tehát délelőtt kimennek, hibát találnak, adott esetben megindul az eljárás, bírságot szabnak ki, a délután kimennek és ismét problémát találnak, akkor ugyanúgy eljárhatnak, de akkor már a bírság is emelt összegű lesz egyébként.
Mik az első tapasztalatok? Ugye néhány nap, azt hiszem 5 nap telt el az árrésstopnak a bevezetése óta. Mit láttak a kollégáitok?
Így van, ma van az 5. napja a vizsgálatoknak, és nagyon pozitívak a tapasztalatok, el kell mondanom. mind a kereskedői együttműködésben, tehát együttműködnek a vállalkozások, szolgáltatják az adatot. Egyébként mi magunk is folyamatosan kapcsolatban állunk a kereskedelmi szövetségekkel, készül egy útmutató számunkra, tehát nem az a cél, hogy itt most tanácsét bírságoljuk a vállalkozásokat, hanem hogy a jogszabályt betartassuk. Tehát egyik oldalról ez is nagyon pozitív, az együttműködés, másrészt meg az árak, amit folyamatosan monitorozunk, hogy hogyan mennek le. Ugye említettem, hogy ez a 30 termék kategória, ez ilyen körülbelül 1000 terméket jelent, és ebben már több mint 800-nál jelentős mértékű átcsökkenés tapasztalható. A többinél pedig egyébként azért nem, mert lehet, hogy már 10% alatt volt eleve az árés, és ugye itt ezt nem kellett csökkenteni, hogy említettem. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon pozitív, fogyasztói szempontból is, meg hatósági szempontból is egyaránt.
Néhány hallgatói észrevétel kérdés. Mi a helyzet a franchise láncokkal? Itt az értékhatárról beszéltünk, hogy van egy értékhatár, ami fölött ellenőriznek a szakemberek. Itt összeadódik, hogyha több cég hoz létre közösen egy nagy kiskereskedelmi hálózatot?
Ugye itt kifejezetten a vállalkozásra vonatkozik, tehát annak az ettó árbevétele eléri, vagy meghaladja az 1 milliárd forintot, akkor vonatkozik erre, külön törvényben meghatározottak szerint egyébként. Uh-huh. Elsősorban a nagyobb kereskedelmi láncokra vonatkozik, és az ellenőrzések is erre terjednek ki.
Uh-huh. Jött egy olyan kérdés is, hogy azért meglehetősen szenzitív üzleti adatokról van szó itt, hogy ki kitől milyen beszerzési áron vesz, hát ebben versenyeznek gyakorlatilag a kiskereskedelmi láncok egymással. Itt van valami ilyen titoktartási kötelezettsége az ellenőröknek, vagy ezeket az érzékeny adatokat hogyan kezelik?
Természetesen ez abszolút üzleti titokként van kezelve, a hatóság, mint hatósági eljárásban ezeket megismerheti, de nyilván az egyik kereskedelmi lánc szerződési titkai mondjuk így nem kerülnek feltedésre a másik lánc szempontjából vagy felé, tehát ők ezt nem ismerhetik meg, erre nagyon figyelnek a kollégák, nyilván zártan kezelik ezeket az adatokat.
Uh-huh. Volt már bírságolás?
Nem, még nem került csak bírságolásra. Egyébként azért sem, mert még az ellenőrzések folyamatban vannak, és egyébként utána a fogyasztóvédelmi hatóságnak van egy 60 napnyi eljárási határideje. Tehát ha bírság kiszabására is kerül sor adott esetben, akkor is ez későbbiekben. De mondom még egyszer, nagyon-nagyon pozitívak eddig a tapasztalatok az első nap alapján.
Azt a temérdek erőforrást, amit most erre kénytelenek elkölteni ezekre a vizsgálódásokra, azt egyébként, ha ez nem lenne, ez az ár és toppozás, akkor ők mivel foglalkoznának ezek a kollégák, illetve honnan esik ki ez az erőforrás?
Szerencsére sehonnan, nagyon elhivatottak és nagyon áldozatos munkát végeznek egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai. Minden kereskedelmi vonatkozású fogyasztói és vállalkozói relációban továbbra is folynak a vizsgálatok. Tehát továbbra is vizsgálják mondjuk a jótállási szabályok betartását, vagy az elektronikus kereskedelmi szabályok betartását, vagy a piacfelügyeleti szabályokat, hogy a termék biztonságos legyen. Tehát nem kell senkinek megijedni, ezek a vizsgálatok nem maradnak el, emellett folynak a profit plafon vizsgálatai.
A megállapított bírság vagy jogsértés kapcsán van fellebbezésnek helye?
Természetesen bírósághoz fordulási lehetőség van, ahogy minden más eljárásban is. Tehát ilyen szempontból semmiben sem különbözik a profit plafon szabálya, mint egy általános fogyasztóvédelmi szabály. Ugyanazok az eljárási szabályok is vannak, ugyanúgy jogorvoslati lehetőség is van, tehát minden tulajdonképpen ugyanúgy zajlik, mint egy mondjuk így átlagos fogyasztóvédelmi ellenőrzés során.
Jó, nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettek a vásárlóként a hallgatók, meg talán egy kicsit bepillantást nyerhettünk a kulisszák mögé, hála neked. Köszönjük még egyszer!
Köszönöm szépen, szervusztok!
Szervusz, minden jót! Az elmúlt percekben arról beszélgettünk dr. Eitmann Norberttel, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökével, hogy hogyan is működik az ár és stop ellenőrzés a gyakorlatban.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, drága barátaim, fővárosi rovatunkban muszáj arról beszélni, hogy nem csak a boltok árrését ellenőrzik, hanem kínai éttermeket is. Kérem szépen, több budapesti kínai étterem hatósági ellenőrzése során súlyos élelmiszer biztonsági és higiéniai szabálytalanságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely emiatt elrendelte a vendéglátó egységek azonnali bezárását. Az utóellenőrzés tapasztalatai alapján több étterem is teljesítette jogszabályi kötelezettségét, így azok folytathatják a tevékenységüket. Azonban a tapasztalatokból kiindulva a fogyasztóvédők országos vizsgálatot rendeltek el a távol-keleti gyorséttermeknél.
Aztán Vitézi Dávid javaslata volt, most beterjesztette a főpolgármester, hogy bizonyos szakaszokon, ahol erre nyilván a pálya is alkalmas, meg a járművek is, 70 km/h növeljék a villamosoknak a sebességét. Ez lesz Kressz, vagy szükséges a Kressz módosítása is. Amit ezzel kapcsolatosan nem tudok, hogy ez a Vitézi-féle javaslat, ez úgymond válaszként érkezett a metróbuszos javaslatra, tehát a sűrűn, gyorsan metróra ráhordó külső kerületekből érkező járatok helyett javasolta ezt Vitézi Dávid, hogy azon most, hogy most a villamos gyorsításba beleállt a főpolgármester, és erről úgy tűnik, hogy egyesség született, ez most hogyan érinti a metróbusz projektet, ezt nem tudjuk, ez nem egyértelmű most még, hát akkor hamarosan ezt is. Ez is ki kell.
Egyet magyarázzál nekem dióhéjban, mert haladnunk kell tovább. Ez pedig az, hogy miért, vagy mi történik a fővárosi közgyűlésben, mégpedig azért, mert úgy van, hogy eltűnnek hetekre az emberek, aztán előjön ilyen javaslat csomagokkal Vitézi Dávid, mert most is ez, hogy a villamos gyorsítás az egy dolog, de hogy autómentessé tenni a Kazinci utcát, vitatkoztak a gázgyári mentesítésre.
Figyelj, aztán egy tipikus várospolitikus, és neki ezek már megvoltak, ezeket már ennek a nagy része már a kampányában is elhangzott, és ő most konzekvensen nyomja át, és viszi végig, miután van rá esély, hogy noha ők csak hárman vannak, ha jól emlékszem a közgyűlésben, de hogyha talál elég támogatót, akkor ő nyomatja, és próbálja megvalósítani a programját, meg az ígéreteit, hogy közlekedési szakértő értelme ezért a legjobban, ezeket nyomja át, bizottsági üléseken akkor ott nyilván ezek átmennek, ott már kül a vezetője, a többi az meg már valamikor politikai kompromisszumoknak harcok árán is megy át. Én azt nem értem, hogy minek kell néha teljesen értelmetlenül és feleslegesen egymásnak feszülni, meg üzengetni, meg gyalászkodni. Tehát ez a része. Amúgy ezeknek a javaslatok a nagy része azt egyébként szerintem tök jó és értelmes. Okay. És, úgyhogy jó, ennyi hátteret látok
ehhez.
Most
már értem a mechanizmust. Köszi.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
No kérem, szépen akkor nézzük a mögöttünk lévő héten, milyen makrogazdasági események borzolták a kedélyeinket. Nagy Péter lesz a kalauz, az OTP Global Market senior üzletkötője. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük a forinttal, mert hogy több havi csúcson van nemzeti fizetőeszközünk, mi meg optimista pénteket tartunk.
Jó, kezdjük akkor a devizapiaci része. Hát nem vagyunk már több havi csúcson, viszont a héten a 3.97-es szintet is megérintette a forint, ami gyakorlatilag szeptember vége, október eleje óta nem volt látható. Ez beleillik a korábbi trendbe, ugye itt már 400 alá beerősödött a forint, van egy piaci optimizmus, egy magasabb kockátvállalási hajlandóság a piacon, valamint hát ugye volt egy felfokozott várakozás itt az ukrán háborúval kapcsolatban, ugye, hogy az orosz és az amerikai elnök egyeztet egymással a telefonon, ami talán szintén egy kicsit az erősödés irányába lökte a forintot, viszont ugye itt nem történt meg az áttörés, csak ilyen nagyon részleges tűzszüneti megállapodásról tudtak megegyezni, és hát ugye további lépések várhatók, és hát részint ezért is, Meg részint ugye látszik, hogy azért a forint még ebben a helyzetben is elég sérülékeny, mert ugye a török lírának volt egy igen rossz napja két nappal ezelőtt, 10%-ot gyengült gyakorlatilag pillanatok alatt ilyen belpolitikai történések miatt, ugye az Isztambul ellenzéki polgármesterét letartóztatták mindenféle vádakkal, és hát ugye ő az esélyes majd az Erdogan elleni elnökválasztásba, hogy induljon az ellenzéki oldalon, bár ugye ez még messze van, mint esemény, mert 2028-as lesz az elnökválasztás, legalábbis a mostani tudásunk szerint, de okozott egy belpolitikai bizonytalanság a Törökországban, és hát ugye ilyenkor a fejlődő piaci devizák megérzik, és a forint is gyakorlatilag pillanatok alatt 398-as tartományban 401-ig ugrott, majd utána ez lecsendesedett és visszakorrigáltunk.
Ezt te érted, hogy a török lírának a mozgása milyen hatással van a magyar forintra? Egy kosárba hát tesznek igazából bennünket a befektetők?
Ezt igazából olyan kontextusba kell helyezni, hogy ugye ez is fejlődő piaci deviza, mint a forint is, és ilyenkor nagyon sok befektető egy kalap alatt gondolkozik, és ugye a többi devizán is látszott, a többi fejlődő piaci devizán, hogy megütötték őket. Aztán utána ugye a forint azért forint is visszakorrigált, meg a többi deviza is, valamelyest a török líra is, sőt még tegnap a török egy olyan kamatot is emelt, bár az nem sokat segített a török líra árfolyamán, csak átmenetileg, de ilyenkor ugye nincs kivétel, tehát amikor a befektetők a fejlődő piaci devizákra egyiknél történik, valamikor a többieknél is ezt a hullámot el tudja indítani. Egyébként emellett még a dollárral szemben is hat havi csúcsra erősödött a forint 363 környékére, onnan is visszakorrigáltunk, azért tartja nagyjából ezt a elmúlt hetekbe kialakult sávot.
Mire föl ez az optimizmus, ami mindeknek az alapja? Tehát mondtad, hogy a kockávetvállalási hajlandóság nő. Hát ugye eddig az volt, hogy most akkor gyorsan rendeződik az orosz-ukrán konfliktus, de ezt most kivehetjük a képből, mert hogy kiderült, hogy nem rendeződik gyorsan legalábbis, és mégse csökkent ez az optimizmus. Tehát mitől ez a hetek óta tartó kifejezett jókedv?
Forint szempontjából azért több dolog is van. Ugye egyrészt az alapkamat továbbra is viszonylag nemzetközi összehasonlításban azért, hogyha a fő piacokat nézzük, tehát a nagy piacokat, akkor azért magas. Ugye volt egy olyan várakozás.
Magas volt három hónapja is, amikor meggyengült a forint. Pont igen. Magas volt.
Én azt gondolnám, hogy most talán túlzott várakozások voltak itt az ukrán helyzettel kapcsolatban. Plusz ugye megemlíteném azért azt is, hogy ugye bár jövő héten lesz csak MNB kamat döntés, de az új jegybank elnök azért pár nyilatkozatával meg erősítette azt, hogy a jegybank elkötelezett az árstabilitás mellett. És ugye máshogy így a kamat vágásnak az esélye az gyakorlatilag minimálisra csökkent, tekintetbe véve azt is, hogy múlt hét előtt ugye egy igen magas inflációs adat jött megint, ugye 5,6% lett a februári infláció, várt 5,3 helyet, és ugye egyelőre nem látni, hogy itt a jegybank is majd milyen kommunikációt fog a jövő héten ezzel kapcsolatban megjelentetni, hogy változik esetleg a kommunikáció, hogy jelzi azt, hogy ha változik, akkor mi fogja azt kikényszeríteni, vagy kieszközölni, hogy az jó oldaláról változon ez, és egyelőre a piac teljesen kiárazta erre az évre a kamatvágást, plusz még ugye azért a magyar folyófizetési mérleg masszívan pluszban van, tehát azért ez is segíti azért a forintot most itt akár rövid távon is.
Oké, akkor a kamatdöntés, el is mondtad, az érdemes volt beszélni, azt tudjuk, hogy a kommunikátor változhat, de tehát mondjuk, hogy Varga Mihály aktívabban beáll kommunikálni, vagy továbbra is Virág Barnabás viszi úgymond a monetáris politikát, vagy jeleníti meg a külvilág felé, ő kommunikál például a jegybank döntőülésekről?
Erről egyelőre nincsen információnk, ez majd ugye jövő kedden ki fog derülni, mikor meg lesz a kamat döntés, és utána, hogy kitartja a sajtótájékoztatót. Igazából én amit mondtam, a kérdés az az, hogy ahhoz képest, ugye, hogy a Magyar Jegybank nagyon szigorú hangnemet ütött meg, lesz-e bármilyen változás ebben?
Ez a fontos kérdés.
Továbbra is ráerősítenek erre. Én azt gondolnám, hogy azért nagy változás nem várható, tekintetbe véve ugye, az inflációt, azt is ugye, hogy a héten a Fed kamat döntés kapcsán, ugye ott nem változtattak az alapkamaton, és ugye korábban a Magyar Nemzeti Bank kommunikálta azt, hogy ugye a kamat különbözetés majd növekedni fog a nagy jegybanki kamatszintek és az MNB között, és ugye ez is segíteni fogja a forintot, tehát nagyon valószínű, hogy itt nagy változás nem várható, és ugye piac se vár az alapkamatba változást.
Euró-dollár ügyben mi a helyzet? Az elmúlt hetekben inkább a dollár gyengülését, euróerősödést láttunk, ez kitartott-e?
Hát a hétközepéig kitartott, ilyen 1.950-es szintig is elment az euró-dollár, utána kicsit erősödni kezdett a dollár, most már ilyen egy ilyen 100 ponttal, közvetlenül 100 ponttal lejjebb vagyunk, most éppen 1.0830-as a kereszt. Ugye itt a hét elején erősítette az eurót, az, hogy Németországból például jött egy jó makroadat, ez a CEF gazdasági hangulatindex a február 26 pontos szintről 51,6 pontra ugrott, ami azt jelenti, hogy a piaci szereplőknek, a nagyvállalatoknak a várakozásai javultak. Ez ugye több dolog is segített rajta, ugye a német fiskális lazítás, ugye ami a költségvetést érinti, meg ugye amit bejelentettek, hogy egy 500 milliárd eurós infrastruktúrális alapot hoznak létre. Ez mindenképpen gazdasági növekedést eredményezése miatt bizakodhattak a befektetők. Aztán utána, amikor a Fed döntés kijött, szerdem erről szeretnék egy pár szót mondani, akkor azért valamelyest fordult az irány. Ugye a Fed nem változtatott az alapkamaton, 4,25-4,5 között hagyta az irányadó kamatot, viszont ugye nagyon várta a piac, hogy mit fog mondani inkább azzal kapcsolatban, hogy mik a következő lépések, mert most nagyon nagy a bizonytalanság, ezt jelezte is. De ugye alapvetően megnyugtató üzenetet küldött, és annak ellenére, hogy például a lakossági inflációs várakozások ilyen rekordra ugrottak, most ilyen több hónapos rekordon vannak, tehát 4,5%-on a Fed például csak 2,8% emelt az idei inflációs várakozását 2%-ről, tehát nem emelte olyan mértékben, mint a piac várta, és ez azért megnyugtatta a befektetőket, valamint hát ugye az látszik, hogy két kamatvágást áraznak még be, viszont annak az ütemezése az még egyelőre kérdéses, és így most így a dollár egy kicsit elkezdett ezután visszakapaszkodni, úgyhogy most az euró-dollár is ebbe az irányba mozog. És ami fontos még megemlíteni, hogy a Fed jelezte, hogy, és ez volt legalább leginkább megnyugtató a piacoknak, hogy érzékelte, hogy romlanak a likviditási kondíciók, hogy ez a tőzsdére is kihatással volt, ez az S&P több mint 10%-ot esett ugye az elmúlt másfél hónapban, és áprilistól viszont csökkenteni fogja a mérlegébe szereplő államkötvények mennyiségének a leépítését havi 5 milliárdra, a 25 milliárdot, tehát 20 milliárd dollárra több likviditást hagy a piacban, és ez így egyrészt megnyugtatta a tőzsdéket is valamelyes, bár majd meglátjuk, hogy ez mennyire lehet tartós, és valamelyest erősítette az euró-dollárt is.
Uh-huh. Okay. Köszönjük szépen! Nagyon kerek volt, és informatív.
Köszönöm szépen!
További tartalmas napot kívánunk!
Köszönöm nektek is, és kellemes hétvégét is a hallgatóknak is.
Szervusz! Az elmúlt Sziasztok. Percekben Nagy Péterrel, az OTP Global Market senior üzletkötőjével tekintettük át a mögöttünk álló hét makrogazdasági folyamatait.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
No, kérem szépen, néhány hallgatói üzenet, hiába tartják titokban, megvan a függvény, amivel megbecsülik, mennyi a bolt beszerzési ára, egy versenytárs meg akarja tudni, akkor online lekapcsolja, szörnyű hallgatni az egészet.
Nem lekapcsolja, nem?
Ja, lecsekkolja, legitimét, teszitek ezt a szabad piacot korlátozó versenyt. Mi?
Az, hogy beszélünk arról, ami van.
Hát. Hogy értsük. Hogy lássuk? Na, nem tudom.
Nem hinném, hogy ennek bármi köze lenne a
igen.
Bármiféle legitimációhoz.
A Zsolc hallgatót felszólítanám, hogy az, hogy elsuhan a rádió mellett és beinteget, az kevés. Kopogjon. Mert mire visszaintegetnék, addigra ő már messze járt. Tehát ennek az integetések így semmi értelme a világon. Na mindegy. Pozitív az együttműködés, pozitívan együttműködsz, vagy rommá bírságolunk, írja valaki. Aztán és az állami cégek? Vajon azokra is alkalmazzák a 10%-os ára és plafon?
Hát azért ez költői kérdés volt valószínűleg.
Természetesen. Aztán az egyéves kisfiam szerint a mai zenei válogatás visszajött, Zsocz hallgató, bekopog, szevasz. Itt vagyok, hello. Na, szóval, hogy az egyéves kisfiam szerint a mai zenei válogatás kiváló, reggeli közben folyamatosan vigyorogva táncol, írja Miklós hallgató.
Jaj,
más pedig megdicséri DJ Selectort és vagy DJ Carpentert, szintén a mai zenei válogatás miatt, úgyhogy ilyenek és ehhez hasonlóak jöttek. Schmidt Andi a hírekkel fog szórakoztatni benneteket, aztán mi pedig veretes kérdésekkel jövünk vissza a magyar gazdaság kilátásait illetően.